Itt vallunk. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Kis Anna Kossuth-díjas költővel Rózsa Katalin beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói nevében Kis Anna költőt. Melyik vidékről származik Anna, és hogyan hatott az a vidék a költészetére?
Mondjuk úgy, hogy a Tiszántúlról, mert én Gyulán születtem, de akkor már a szüleim Zsadányban éltek Gyulától 40 kilométerre, de az anyajágról debreceni vagyok, apajágról pedig kursági, jássági. Tehát az egész Tiszántúl a miénk, amikor például temetőbe kell menjünk halottak napján.
Mennyire volt meghatározó ez a vidék, egyáltalán az, hogy vidéki lánynak születtél?
Nagyon meghatározó, mert egyfelől a anyai nagyszüleim a vár mögött laktak, a Szent László utcában. A Szent László kórházban születtem, tehát nekem ehhez szerint ez nagyon komoly közöm van, és felmegyek néha várba hozzá, amikor valami gondom van. Mert a katolikus templomba be lehet menni, én egyébként református vagyok, a falu maga is református. Ez a sárrétnek az alja, a régi nomád hagyományokat őrző sárrété. Ott esős időben, kicsilánykoromban kihajtott a nád a búza közt. És a török tatár elől a nádasba menekült a falu népe, ott is volt egy nádas falu. Néha elképzelem, hogy ez a kis kunyhó templom milyen lehetett is, hogy élhettek. Fölperzselték a falut, kifosztották, megelégedtek vele, tovább mentek. Ezekkel a hagyományokkal élek, ott még én egy igazi ridegpásztornak a meséit hallhattam, aki élelemért, lakásért mesélt, mert hogy nincs telem volt, mert az első világháború után kihúzták alól az élet lehetőséget, szolgának pedig nem akart menni. Ezek mind a gyulai vár az ő hőseivel és mártírjaival, a gyulai polgári erkölcs, az, hogy a város rendbe kell tartani, azt, hogy mindenki gyulai, akár román, akár zsidó, akár magyar, akár német, teljesen mindegy. Tehát rengeteg mindent hoztam én az én tiszántúli létemből. Debrecenről mi szó van, Nagyerdőnek a állandó bújását, gyönyörű dolgokat. És ezt én mindig elő-elő kerítem a munkáimban.
Mikor került a fővárosba, mennyire sikerült itt közösséget találni?
Házassággal kerültem fővárosba, egy olyan debreceni színészhez mentem férhez, akinek pesti gyökerei voltak, és akkor került rendezőire. Így kerültem én voltaképpen házasság révén anyósomiknak a házába, ahol én nagyon jól éreztem magam, nekem kitűnő anyósom volt, mint a kislányát úgy szeretett. A házasság másfél év után fölbomlott, a színészi lét az egy furcsa lét. Ebben nem akartam részt venni. Anyósom legnagyobb bánatára, meg az enyémre is, végül is, mert szerelmi házasság volt. Akkor kerültem a színjeibe, amikor házasság révén Pestre kerültem.
Az általános iskolába.
Igen, igen. Akkor kezdtem a tanítást, előtte 2 évig tanítottam a Hortobágyon átmető időszakként, tehát még a Hortobágy is bejön a képbe. Ráadásul olyan kollégium, Tanyasi kollégium, tehát 7-es kollégiumban voltam nevelő, aki a kitelepítetteknek a helyén lakott, a gyerekek a rabok helyén, én a rabtartók helyén. Úgyhogy egészen furcsa dolgok történtek velem, és az orvosiról kerültem oda, mert hogy akartam használni, de rájöttem, hogy úgy nem tudok, ahogy orvosként, mert folyton verset akarok írni, meg olvasni, adít, meg fordításokat. Tehát nem voltam én alkalmas erre a pályára. Eldöcögtem egészen a 3. év végéig, és akkor váltottam.
Tehát orvosi egyetemen kezdett, és aztán, ha jól tudom, a szegedi tanárképző főiskolában.
Egerbe, Debrecen miatt Egerbe, akkor ide-oda-amoda Egerbe, aztán Pesten már átkerültem Szegedre, és itt levelezőn végeztem. Szegedre levelezőn végeztem.
Magyarországon.
Magyarországon, igen.
Tehát a Szinyei Merse budapesti iskolában kezdett tanítani, és mennyi ideig tanított? Mert ahogy említettem már, azért akkor kiderült, hogy mi érdekli a versírás, az irodalom.
Igen. De az orvos nem teheti meg azt, hogy a beteg helyett ezt teszi. Most a bennem lévő tehetség az nem fog elsorvadni, de elkezd engem rombolni, tehát én elégedetlen leszek, és ez lecsapódik nyilván a betegeken, meg a környezetemen. Tehát én ezt eléggé bölcsen beláttam, hogy nekem ez nem való. Tanárként, mivel magyar szakos is voltam, valahogy ezt könnyebben tudtam kezelni, mert a gyerekek mégse halnak bele, az embernek rossz napja van, majd legközelebb kiköszörüli a dolgot, tehát ez egyszerű volt, bár igyekeztem azért, hogy normális tanárnak lenni, és főleg nem szóltam arról, hogy én verseket írok. A kutya se tudta meg azt, hogy nekem megjelent az első vagy a második könyvem. A gyerekek fedezték föl.
Mikor ismerte fel a talentumot, azt, hogy tehetsége van a versíráshoz, az íráshoz, és volt-e, akik egyengedték az útját?
El se tudom sorolni, hogy hányan. Voltak éppen ők fedezték föl a talentumomat. Már gyerekkorban is egy sajátos gyerek voltam. A szüleim nem rettentettek meg ettől a dologtól, egyáltalán nem, nagyon értelmes emberek voltak, de azért úgy eléggé kilógtam a sorból mindig. Sokkal érettebb voltam, idős emberek közt éltem, idős embereket hallgattam. Voltak éppen engem nem a szüleim, hanem a nagyszüleim neveltek Gyulán. Majd Debrecenbe költözött Debrecenben. Furcsa alkat voltam, falusinak kicsit városi, városinak kicsit falusi, az, aki a könyvekkel egészen más viszonyban van, mint más normális gyerek akkoriban.
Kik segítették ezen az úton?
Kitűnő tanítóim, tanáraim voltak éppen mindenki. Akkor, amikor már komolyra fordult a dolog, én akkor éppen ápolónősködtem Debrecenbe, eldöntendő időben, hogy hova is tegyem magam, hát orvosit nem lehet, mégis mit csináljak. És valahogy ilyen vaktáboli tanácsra, hogy miért ne tanár, rájöttem, hogy persze, hát miért ne. Volt nekem gyermekkoromban ilyen elképzelésem, és hogy minden gyereknek, akinek tanítónénie van. Idegen elmén dolgoztam, 3 műszakban, ahogy kell, mint ápolónő. Hát jó, mint orvos tangató, nekem ez nem volt nehéz, azonban a gyakori dolgokhoz nagyon nem értettem, még ágytálat se láttam előtte sohasem, nem, hogy injekciós tűt. Ezek az mind rám szakadtak, nagyon hamar meg is tanultam. Viszont megint volt egy különleges dolgom az, hogy én haldoklót nem hagytam ott. Akármilyen feladatom volt, a haldokló volt ott, és kellett neki segíteni, egyszerűen nem voltam hajlandó ott hagyni, magára hagyni. Akkor is kevés volt az ember. Dr. Gombos Katalin, aki Sánta tanítvány volt az idegen és elmén, a legint egy ilyen különlegesünk, belenézett a fiókomba. Mit tudna róla, meg ki vagyok? Egészen máshogy viselkedem, és verseket talált. És onnantól kezdve barátságban voltunk, az egész baráti körbe belekeveredtem. Az volt az első értelmiségi köröm. Az Alföldnél jelentem meg, Mocsár Gábor és Vásárhelyi Pálkovzi Ferenc nevét kell megemlítsem, akik bábáskodtak a Lencse és Hamu című első munkámon. Egy verses prózát írtam. Majdnem kiátkoztak érte, mert ugye nyugatimádónak gondoltak. Amikor Pestre kerültem a férjemmel, akkor meg 2 percen belül már narodnyik lettem a felfogásom miatt. Veres Péter védett meg például írásban, mégpedig úgy, hogy neki nem tetszenek ezek a dolgok, de hát azért hagy írhassam.
Kiállt.
Ez meg az ő alkata. A férjem barátja, Latinovics Zoltán volt az, aki házat kezdett a dolgaimmal, és sikeresen.
Latinovics Zoltánnal való ismerettsége akkor Debrecenhez kötődik, hiszen
igen,
akkor ő ott színész
közös
volt.
Albérletben laktak a párommal.
Említette, hogy magyar és orosz szakos tanár volt. Milyen az, amikor egy költő költőről tanít magyar órán? Voltak-e kedvenc költői?
Az az érzésem, hogy aki költőt tanít költőt, az szerencsésebb, mint aki maga nem ír verseket és úgy tanítja. Bennem nem, hogy félelem nem volt, hanem élvezettel elemeztem, és a gyerekeknek is át tudtam úgy adni, hogy ne ezt a rossz megközelítést, amit akart mondani a költő című, hanem szépen szöveg elemezve is, ahogy csinálja az ember a verset, amikor már szerkeszti, azt megmutatni nekik. Mi az, hogy költészet? Nem amikor csinálom, hanem amikor az emberből megszületik a dolog. Gyerekeknek ezeket át lehet adni. És aztán a gyerekverseket eleve úgy írtam, mint kis egyszerű gépek volnának a nagy versek, a felnőtt verseknek a megközelítéséhez. Aki pedagógus ezt tudja használni, az segít neki. Eleve így akartam írni, de közben elkapott a hív, mert élveztem is. Tulajdonképpen itt a két szakma nagyon szépen összejött.
Összesimult ez a
két
dolog.
Igen.
Volt-e kedvenc költője, aki szívesebben tanított talán, mint a többit? Én úgy gondolom, hogy majdnem minden magyar tanárnak van olyan, aki a szívéhez közelebb áll, és egy picikét másképp tanítja. Több szívvel, lélekkel.
Adit nagyon szerettem, de Adival ambivalens viszonyban volt a magyar tanítás, ahol én tanítottam a felsőben, ott Arany Petőfi Csokonai, na most Arany az én vidékem, egyszerű volt, Csokonai debreceni, ránéztem az emléktáblájára nagynéném új lakásából, megvannak a csokonai emlékek és történetek, Adi pedig az eltévedt lovas. De tehát az a költő, aki teszi a dolgát, ahogy én, csak hogy én nő vagyok, és nem akkor, és nem ő. Nem szeretek rendelésre írni, nem is szoktam, én két sort se írok rendelésre. Egyrészt, mert a vers nem játék, szerintem olyan helyeken jártam, hogy Hortobágy óta én nekem senki nem mondhatja meg, hogy én most játszogassak. Mert szörnyű helyeken jár az ember, és szörnyű helyeket él meg kisgyerek korában, aki háborús gyerek. Számomra a vers az végső soron imádság, egy elemi ösztönös valami.
Ami megszületik.
Ami megszületik, és mivel én bennem születik meg, az összes minden bennem van, amit én belülről hoztam a sejtjeimben. Úgy, mintha az apámnak a görbe kisújt, ahonnan megismert, hogy ez, igen, ez az ő gyereke. Minden mást is hozunk. Ezt József Attila mondja a legvilágosabban, hogy az utolsó sejtig, itt az leges-legelső, az ős sejtig vagyunk ugyanazok. A magyar költők olyan dolgokat mondtak ki, hogy akár nem is kell kimenni az országból. Az ember persze, hogy kimegy.
Igen, erről majd még beszélünk. A Mora kiadóban dolgoztam 7 évig. Akkoriban jelent meg az első kötete ott, a Fabábú, 1971-ben.
Igen.
Első kötet. Biztos, hogy nagyon fontos állomás.
Fél évig futottam Kormos István elől, aki összehozta ezt a Kozmosz sorozatot, és lehetőség kezdő költőknek. Ő is az egyik nagy segítségem. Nagy László is a másik nagy segítségem. Rengetegen vannak.
Első kötetes költőknek jelent meg a Móra kiadónás sorozata, és ebben jelent meg ez a Fabábú.
Igen. Kormos István egyszer elkapott, és mondta, hogy ne fusson, mert előle nem gyerekverseket akarok én magától kérni, és akkor elmondta, hogy mi a helyzet. Úgy várta ki, húzkodta ki a kezemből, szinte félig kész verseket, azok rengeteget javítottam rajta később, mert túl forron húzta ki a kezeim közül, hogy egész legyen a kötet, hogy ki tudja adni. Kötetmennyiségűt, mert a költők egymás közben ott egy olyan félkötetnyi már jött, tehát ott volt mire alapozni. Én azért írok rendesen. Tehát ez nekem szinte létformám.
Milyen érzés volt kézbe venni az első kötetet?
Ezt nem lehet elmondani, olyasmi lehet, mint a gyerek. Én úgy is veszem, hogy nekem nem lehet gyerekem, tehát én ezeket a verseket nevelem föl, meg a mások gyerekeit, akikhez hozzájutok. Ahogy adódik, bennem van ez a természetes női ösztön, egyfelől, másfelől meg az a természetes emberi ösztön, hogy az embernek le kell tennie valamit az asztalra, ami gyakorlati, nem csak szellemi, tehát ami megfogható, mert hogy szüksége van a hazájának ilyen dolgokra.
Akkoriban pezsgett az irodalmi élet, tartozott-e valamilyen költői asztaltársasághoz, vagy irodalmi műhelyhez?
Sokféle asztaltársaságban ott voltam, de én nem tartoztam költői műhelyekhez. Egy személyes műhely vagyok, és azóta is az vagyok. És tanítványaim sincsenek tudtommal. Mert ezek a dolgok, amit én csinálok, ezek belőlem nem folytathatók. Külön kezdhető olyat.
De mindenhol befogadták.
Valamiért szerettek.
A költészet meghatározhatatlan örök titok, megmagyarázhatatlan. Mégis megkérdezem, utalt arra, hogy igazából a költészete nem a hagyományos, nem az átlagos. Hogyan lehetne bemutatni mégis a verseinek világát? Nehéz ez nyilván rádión keresztül. Hogyan lehetne jellemezni a költői világot? Mennyiben más Kis Anna költészete?
Előre bocsájtva, minden költő más. Jegye minden költőnek van. Az Úristen mindenkit homlokon taszított az egy ujjából, az ő sajátosságai versben is kijönnek. Gyermekkorom faluja templomjáró időszak volt. Nagy templomokat nem bírom megszokni. Én ilyen kicsi kis kunyhó templomokban szeretek ott lenni, illetve a szabadban. Ezeket a nagy építményeket, bármi szépek, és megcsodálom, mint épületet. De nem hat rám.
A teremtő természet az, ami...
Igen, illetve azok a kis pici kis templomok, például a Veleméri templom, vagy a Perkői Erdélyben. Ezek a kicsi kerek is valamik, a Zsadányi templom, ahol mindenkinek helye volt, ahol konfirmáltam, ahol a gyerekéveim teltek, minden iskola, egyháziskola volt kezdetben. Ha nekem valami nagy rémületem van álmomban, akkor mindig az, hogy Jézus, az ember nem gondolja el, ez így adódik. Ugyanakkor valamilyen ősi jelkép, mondjuk a kumbabáknál, vagy a közép-ázsiai kőszobroknál vagyok, akkor meg az az érzés, az a identitás jön ki belőlem. A világot én rettenetesen tágasnak találom az ember számára egyfelől, másfelől pedig szépnek így.
Beszéltünk arról, hogy költői világ, és eljutottunk ide a hitéhez. Így került szóba a bibliai idézet.
Lukács evangéliumából, mert minden fa az ő tulajdon gyümölcsétől ismertetik meg. Ordas eszmék, ordas világát éltük meg. Ordas emberek vezettek világrészeket. És ennek nem vagyunk a végén. A fakérem olyan, amilyen a gyümölcse. Ha én galád vagyok, jó gyümölcsöt nem teremhetek. Az én gyümölcseim a versek, illetve a tetteim. Mindenkire és mindenféle ordas eszmére és mindenféle más eszmére ez vonatkozik. A tiszántúli falu minden házban két dolog volt az asztalon, a tiszta szoba asztalán. Petőfi kötet és a Biblia. Meg hát a zsoltárokat énekeltük a templomban, és az ember tudta, hogy mit kell tennie, hogy mi a jó, mi a rossz, nem kellett erről filozofálni. Az ige vigaszt is jelentett. Amit hallottunk, meg amit olvastunk, azt építettük bele az életünkbe. Azonos volt azzal az értékrenddel, amin a parasság egész eddig felnőtt és élt.
A magyar nyelv rendkívül alkalmas a verselésre, Sík Sándor írta valahol. Kis Anna versével kapcsolatban az archaikus népimádságokat, a folklorisztikus világot emlegetik. A 21. században élünk, hogyan ültethető be ez a világ a ma születő versekbe, és hogyan lehet múltbeli és egyben modern, egy ma születő vers?
Nem lehet más, mint modern, mert most élek, én most vagyok. Én nem az vagyok, akiknek a világát is ismerem. Élem is őket valami rejtett emlékeimen át. Gondolom, akiknek az én verselésem érthetetlen vagy nehéz, azok, akik más kultúrához kötődnek. Minden nélkül tudnék élni, versírás nélkül nem. Annak nincs értelme annak az életnek részemről.
Balassi díjas költő, Balassi Bálint 450 éve amellett, hogy művészileg új irányt mutatott, igen hűen ábrázolta a saját korát is, ez így volt 450 évvel ezelőtt. Ma meg lehet-e határozni, hogy mi a költő feladata, bár ez nagyon iskolásnak tűnő kérdés.
Balassi emlékkardot kaptam, igen. Nő Magyarországon először. Ilyenek történnek velem, igen. Nekem katona volt a nagyapám, a gyulai, Ménes Kari tiszt volt, lovakat tenyésztett, Debrecenben végzett, ott pallagon beállt huszárnak. Nekem az ő alakja az alapvető férfi alak. Balassinak ez a tüze és minden bonyolultsága, lehetetlensége és szentsége, ez nagyon erősen megérintett engem. Ez egy nagyon férfias dolog, A korából ő kiütközik ezzel. Rendkívüli felelőssége, rendkívül nagy tetteket tett, az, hogy ő katonákat fizetett a hazája felszabadításáért, az, hogy végvári vitéz volt. Ha az ember az egész korát nézi, akkor ez az ember kimagaslik mindenki fölé. És mint költő is. Vagyis, hogy a fa olyan, amilyen a termés. Adiról is mindenfélét szoktak mondani, akik ezt a dolgot nem gondolják meg komolyan. Hogy hát igen, olyan volt, amilyen, de a költészete nem. Ő olyan volt, mint a költészete. Tessék elolvasni a prózáit, és akkor rájönnek, hogy még proféta is volt.
Érdeklik az ősi kultúrák, a mítoszok. Honnan ez a vonzódás, Anna?
Aki ilyen helyen lakik elég sokat, másodiktól nyolcadikig Zsadányba jártam iskolába, hát a nyarakat kivéve, ott ez a nádas világnak a vége, az eleve meghatározza a dolgokat. Az benne van a beszédben, a gondolkodásban, mindenben, az alkatban, mindenben. Később pedig aranyballadák, tanítóbácsi a kezembe adta a aranyballadákat, az Adi kötetet és a József Attila kötetet hetedikes koromba. Halász tanítóra, aki nekem az orosz tanította, nagyon jó tanító volt, akkor került haza hadifogságból, az Uralon innen a Marik köz volt fogoly, megértett őket a maga nyelvén. Tehát, mint hogyha hazament volna. Ezek a székelykapuk, meg rengeteg olyan dolog van, ami ezt a hasonlóságot meg is erősíti. Erről értesülni egy hetedikes embernek, amikor a Rákosinak az elején vagyunk. Amikor Debrecenbe kerültem be az értelmiségi körbe, ez előjött, mint könyvélmény. Ez olyan, mint a kenyér.
Ez az ősi dolog, ami valamennyiünkben benne kéne, így
van,
hogy legyen.
Benne is van szerintem.
Kis Anna Kossuth-díjas költővel Rózsa Katalin beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu